30. álom. Az előttem álló asztal tele volt viharlámpákkal, de amikor körülnéztem, több asztal is sorakozott egymás mellett. Mindegyiken valami kacat vagy régiség feküdt. Előbb azt hittem, hogy a nejlonon vagyok, az újvidéki nejlon piacon. Amikor szemügyre vettem a piac környékét, rájöttem, hogy valahol máshol lehetek. Semmilyen különlegesség után nem kutattam. Szerettem a piacra járni, mert néha olyasmire is rábukkan az ember, amit el sem tud képzelni. Végignéztem az árut az asztalokon. Edények, éjjeli lámpák, teáskannák, kések, gyaluk, még réz olajlámpa is akadt, mint az Aladdinról szóló mesében. Az asztalok végén az árusok piszkos, szakadt lepedőkre helyezték portékájukat. Az egyik helyen bélyeg, berakók és mellettük képeslapok hevertek. A bélyegek már nem érdekeltek, de a képeslapok igen. Nem annyira muzeális értékük, mint amennyire a kivitelezési technikájuk. Felemeltem a köteget. Nagy részt városok nevezetességeit vagy főutcáit örökítette meg a fényképész. A legrosszabbnak az tűnt, amely az elsők között került a kezembe. A kis 8x12 cm-es kartonlapon legalább 4 vagy 5 nevezetes épület szerepelt. Olyan aprók voltak az épületek, hogy rájuk sem lehetett ismerni. Gyakran annyi mondani valója akadt a feladónak, hogy a szöveg nem fért a képeslap hátuljára, így még a kép felső vagy alsó része is tele volt firkálva. Az ilyeneket félre is tettem. Tovább lapozgatva egy zombori képeslapra bukkantam. Már azért is érdekelt, mert Zombor a szülővárosom. Az épület nagyon ismerősnek tűnt. Az indóház megnevezése megtévesztett. Amikor jobban odafigyeltem, rájöttem, hogy a vasútállomás épületéről van szó. Az állomás bejárata előtt emberek és fiákerek ácsorogtak. Mivel kötődtem a témához, félretettem a nem éppen művészi kivitelezésű képeslapot. A zombori állomás előtti parkban találtam magam. Vali is megjelent. Rózsaszínű, világos ünneplőt viselt. Az újatlan ruha eleje a nyakáig ért, szoknyája feszesen rátapadt a combjaira. Két apró, gombszerű dudor jelent meg a finom sejmes anyag alatt. Ezek voltak a harisnya tartó csatjai. Valinak csak a testi szépsége vonzott. Egy eldugott helyen lévő padon ültünk. Ő indítványozta, hogy oda menjünk. Azzal érvelt, hogy kellemes ott ülni, azon kívül nagyon kevesen jártak arra. Nápolyi kekszet ettünk. A hátunk mögött a bokor tövében hóvirágok virítottak. Szedtem egy kis csokorra valót belőle, adtam neki. Nagyon megörült. Virágok, nyuszikák, télapók, titóképek és hasonló üdvözlő lapok következtek a városok bemutatásáról szóló képes lapok után. Azok sem érdekeltek. A köteg legalján, amire egyáltalán nem számítottam, régi aktfotókat láttam. Képes lap nagyságúak, de feltételeztem, hogy nem postázás céljából készültek. Már az elsőn látszott, hogy nem hozzáértő fényképezte. A mesztelen nő féloldalt feküdt egy puha szőnyegen. A fotón nem látszottak sem a mellei, sem a szemérme, de az arca sem, mivel eltakarta a tenyerével. A felvétel udvarban készült napfényben. A háta mögött két hatalmas kartonlap takarta az udvar többi részét. A lap elfoglalta a kép háromnegyedét. A második és a harmadik felvétel, mivel stúdióban készült, jobb volt. A beállítás már nagyobb gonddal és odafigyeléssel történt. Mindkét fotón csak a nők mellei voltak fedetlenek. Az egyik nő alsó neműt viselt, a másik pedig világos sejemkendőt lógatott a lábai előtt. Az utolsó volt a legérdekesebb számomra, filmtörténeti szempontból. Elém tárult Marilyn Monroe, Hétvégi vágyakozás című filmje, amely 1957-ben készült, és amelyben a metró robogása felemeli a szoknyáját. Sok fotó is készült róla. Ugyanolyan beállítású fotó volt ez az utolsó, amely a kezembe került. A fénykép kidolgozása alapján meg tudtam állapítani, hogy a második világháború előtt stúdióban készült. A nő szoknyája pörgés hatására repült fel. Annyiban különbözött Monroe-tól, hogy felső teste mesztelen volt. Ez is azt bizonyítja, hogy nincs új a nap alatt. Szegényes falusi iskola igazgatójának irodájában ültem egy kopott fotelben. Megbeszélést tartottunk. Az elöljáró fiatalos kinézése és öltözéke elütött az iskola állapotától. rozsdaszínű kockamintás zakót, sötétzöld szűk nadrágot és barna sportcipőt viselt. Sötét szakálla és rendezetlen haja inkább manökenre hasonlított, mint iskolaigazgatóra. Tito meg akarta látogatni az iskolát. A részleteket és a helyszíneket kellett megbeszélnem. Egy osztálytanítást, az énekkart és az igazgató beszámolóját kellett filmre venni, így három helyszínt terveztem. Az egyiket a földszinti folyosóra, amikor megérkezik. Ott az egész kórus várja, egy rövid magyar nyelvű énekszámmal kedveskedik. Utána felmegyünk az emeleti irodába. Ott az igazgató beszámol az iskoláról román nyelven. Amikor ezt elmondtam, neki nagyon ideges lett. Felajánlotta, hogy inkább az egyik tanár beszéljen helyette. Megnyugtattam, mondván nem lesz semmi baj, és elmondtam, hogy az ismertetőt csak is neki kell tartania. A végére egy osztályt kellett kiválasztani. Ott az egyik tanár szerb nyelven magyaráz majd a diákoknak. Amikor mindezt megbeszéltük, jöhetett a felvétel technikai része. Fontos, hogy a megvilágítást is elrendezzük. A világosító technikus és közöttem egy kis félreértés támadt. Én lentről akartam beállítani a fényt, szerinte az nem jó, mert akkor Tito úgy fog kinézni, mint egy halott. Igazat és szabad kezet adtam neki. Széthúztuk a kábeleket arra felé, ahol járni fogunk, hogy tudjunk egymásnak utasítást adni, mert ha kell, pótfelvételt is lehetett mindjárt készíteni. Mielőtt megkezdődött a felvétel, találkoztam Titóval. Elmondtam neki, mi a terv. Nem ellenezte, csak hogy nem szeretett volna felmenni az emeletre, hanem azt akarta, hogy az egész felvétel a földszinten készüljön. Megváltozott a munkaterv. Újra kellett kábelezni és bevilágítani a helyszíneket. Az osztály sem tetszett Titónak. A kórus melletti terembe akart bemenni, mindketten bementünk megnézni. Épp egy fiatal tanárnő kémiaórát tartott. Félbeszakította a tanítást, és megvárta, hogy körülnézzünk. A tanárnő szembetűnően hasonló stílusú öltözéket viselt, mint az igazgató. Szőke hosszú hajára nem sok gondot fordított. Kigombolt, terepmintás kabátja alatt olyan rövid pólót hordott, hogy kilátszott a köldöke. Farmer nadrágjának szárai legalább 6-7 helyen lyukasak és szálvonósak voltak. Mindjárt arra gondoltam, hogy a felesége lehet. Robbanás hallatszott. A biztonsági őrök berohantak, és Titóra vetették magukat. Én tehetetlenül és értetlenül álltam a fal mellett. Az egyik diák padja alatt kis füstfelhő csapott fel. Kisült, hogy véletlenül petárdát robbantott. Titót kivitték az osztályteremből, autóba ültették és elkocsikáztak. A hivatalos látogatás le lett fújva. Felismertem a téglavörösre festett vasútállomást arról, hogy rengeteg kerékpár állt a bejárata előtt. Dánia, Kopenhága. Itt már voltam. Tudtam, hogy a központban egy kis, egyszobás lakásom van. Oda akartam eljutni. Megkérdeztem egy fiatal járókelőt, melyik irányban van a központ. Vagy egy kicsit részeg vagy bedrogozott volt, vagy én rosszul hallottam, amit mondott, mert egy mellékutcába kerültem. Nem csak mellékutcába, hanem zsákutcába. Az egyik épületen széles bejárati ajtó nyílt. Műhelynek, garázsnak vagy kis gyárnak nézett ki. Bementem, hogy megkérdezzek valakit, merre tovább. A tágas, üres udvart félkörben vették körül az épületek. Mindegyiken nagy, nyitott vasajtó tátongott. Bementem az egyik műhelybe. A sarokban elkerítve a karámban 10-15 birka béketett. A másik oldalon a masszív asztalra néhány nagyméretű vas satut szereltek. Az egyik satóba birkanyírókés volt beszorítva. Valószínűleg azt kellett valakinek megélesíteni. Úgy gondoltam, majd én megcsinálom. A gyorsvágóval el is kezdtem az élesítést. Sajnos nem szakszerűen úgy, hogy a nyírókés eltörött. A nagy zajra előkerült a munkavezető. Arra gondoltam, hogy mindjárt leszídnak és elbocsátanak. Akkor pedig nagy baj lesz, mert nincs hová mennem, és itt nem ismerek senkit. Megnézte, mit tettem, és annyit mondott, hogy nem bocsát el, mert ő a hibás. Nem kellett volna felügyelet nélkül hagynia a műhelyt. Beirányítottak az irodába. Ott írógépek, varrógépek vannak. Találnak majd valami munkát számomra. Az iroda főnöke, egyben a műhely résztulajdonosa egy jóképű fiatal lány volt. Amikor meglátott, rögtön arról kezdett beszélni, hogy valószínűleg engem küldött a műhelyfőnök, hogy vegyem el tőle a résztulajdonát. Hiába magyaráztam, hogy nem is tudom, miről van szó, ő keresni kezdte a fiókjában a szerződéseket. De nem találta, és kétségbe esetten közölte, hogy hazamegy, és ott keresi tovább. Rám parancsolt, hogy maradjak itt, adott egy feladatot, végezzem el, és ne menjek sehová. Azt a feladatot kaptam, hogy számítógéppel gépeljek le egy szöveget, amely a szerelemről szól. Az írás olyan szavakat tartalmazott, mint a lelkesedés, a hív, a hevület, áhítat, imádat, szeretet, szerelem, elragadtatás, lángolás, csodálat, bámulat, hódolat, odaadás, magasztalás, dicsőítés, bálványozás, extázis. Kintről valószínűleg a műhelyből bejött egy fiatalember. Mellém ült és nézte, hogy milyen gyorsan tudok gépelni. Elpanaszolta, hogy nemrégiben egy nagyon ügyetlen tanonc dolgozott nála. Meg kellett tanítania a billentyűzeten gépelni. Előbb a számokat írták. A tanonc egy ujjal gépelt. A számokat 1-től 9-ig le tudta ütni, de amikor 1-es és 12-es vagy 3-as és 135-ös számokat kellett betáplálni a számítógépébe, akkor olyan lassan haladt, hogy a végén kizavarta. Annak ellenére, hogy ilyen lassan gépel, azért filozofálni tudott. Elmondtam, hogy a középiskolában tanultam írógépen dolgozni egy tantárgy keretében, és nem a számokkal, hanem a betűkkel kezdtük az írást. Előbb az FJ, majd a DK, és így tovább egész éven keresztül. Rám kérdezett, hogy minek kellett nekünk a gépírás. Elmondtam, hogy vagy könyvelő, vagy gazdasági szakember lehetett belőlem. Miután elvégeztem a rám bízott gépelést, varrni kezdtem. Erős bőrvarrógép mellé ültem. Egy háromszögű hegyes sapkafélét kellett megvarni. Már majdnem elkészült, amikor kihúztam az anyagot, és nem vettem észre, hogy a tű húzásban van, emiatt el is törött. Kétségbe estem. Épp akkor jött vissza a fiatal lány boldogan, hogy megtalálta a szerződést. Elpanaszoltam, hogy véletlenül eltört a varrógép tű. Csúválta a fejét, és közölte velem, hogy ez nagy baj, mivel a tű nagyon sokba kerül. Eddig még senki sem tört el egy ilyen erős tűt. Kis idő múlva hozott egy másikat, de az nem varrógép tű volt, hanem fejtőke. Amikor át akarta adni, tudatta velem, hogy milyen drága, 24 000 dinárba került. Elmagyaráztam, hogy az nem tű, hanem fejtőke. Lehet, hogy az olyan drága, de a tű biztos olcsóbb. Ott hagytam az üzemet, és az udvar végén egy pincelejáratot találtam. Épp az autószerelő műhelye mellett volt. A szerelő haragudott, mert mindenki, aki a központ felé tartott, az ő műhelye alatt ment át. Szólt, hogy én leszek az utolsó gyalogos. Utánam befalaszta az átjárót.